Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott.
Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok az Úr igéjét, amint írva van Mózes első könyvének 37. részében, a 12. verstől a 36. versig, azt a történetet, amikor Józsefet eladják testvérei. Az ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg.
Egyszer a testvérek elmentek Sikembe a juhjáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek. Testvéreid Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József ezt felelte neki, itt vagyok. Apja azt mondta neki, eredj és nézd meg, hogy jól vannak a testvéreid és anyáid. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle, mit keresel? József azt felelte, a testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, merre legeltetnek? Az az ember így felelt, elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondta. Menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor táborról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, megegyeztek egymás között abban, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele a kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, ki akarta őt menteni a kezeik közül, azért ezt mondta. Ne üssük agyon, majd ezt mondta nekik Ruben. Ne untsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztában, de ne emeljetek rá kezet. Így akarta kimenteni a kezeik közül, és visszajutatni apjához. Amikor József odaért a testvéreihez, leúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, amely akkor is rajta volt. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Egyszer csak föltekintve látják, hogy egy izmáli karaván közeledik Gileát felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amelyet Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta Júdra a testvéreinek, mi aztán megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét. Gyertek, adjuk el az izmálieknek, de ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. Testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, felhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszagadta a ruháját, visszatért testvéreihez, és azt mondta, nincs meg a gyerek. Jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágták egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez, vagy sem. Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszakadta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és lányai mind vigasztalni próbálták, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta. Gyászolva megyek le fiamhoz a holtak hazájába. Így siratgatta őt az apja. A midjániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél minket ezen a szép októberi napon. Áldunk és magasztalunk téged a te jóságodért. Te látod azt, ó Úrunk, hogy mennyi minden választ el minket tőled. Szeretetlenségünk, gyarlóságunk, De mindezek ellenére te mindig velünk vagy, ó Uram. És elküldted reménységül a te fiadat, hogy mindig reménykedhessünk, hogy te mindig hozzánk fordulsz. Most kérünk téged, Uram, hogy küldd el a te szent lelked, hogy befogadjuk, megérthessük és befogadhassuk a te igédet. Kérlek, segíts meg minket abbéli törekvésünkbe, hogy nyitott szívvel figyeljünk a te igédre. Ne csak meghallgassuk azt, hanem szívünkben formáljuk. Ne csak vasárnap, hanem az egész hét során. Ámen.
Igehirdetésünk alapigéjét Mózes első könyvének 50. részéből olvasom, a 20. verset. József így szól testvéreihez. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Amen. Nem tudom, hogy ki az, aki nem ismeri közületek Murphy törvényét, ami így szól, ami elromolhat, az el is romlik. Ebben a történetben, amikor József visszatekint arra mindarra, ami történt vele, arra sok viszontagságra, amit a lekcióban is felolvastunk, amit a testvérei elkövettek ellene, eladták őt rabszolgának. Meg akarták ölni, aztán eladták őt rabszolgának, és Egyiptomban, amikor ott volt, és már a testvéreivel ott találkozott újra, úgyhogy segíteni tudott nekik, azt mondta nekik, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Szóval ez egészen más, mint Murphy törvénye, mert nem arról szól, hogy ami elromolhat, az el is romlik, hanem itt arról van szó, hogy itt ami rossz, az jóra fordítja Isten terve. A rontás helyett a javulás, a pusztulás helyett az életnek a megtartása van a fókuszban. Szeretnék mutatni nektek egy festményt, amit Becca Whitesmith festett, ő egy kortárs amerikai festő, Nashville-ben él, és a szentírás az, ami inspirálja őt, és az énekek, amik inspirálják őt, és ezeket a festményeket sokszor használják Isten tiszteleten vagy meditáció során. És ennek a festménynek a címe, amit láthattok, az, hogy az Isten jósága. Ez egy absztrakt festmény. Az absztrakt a gyerekek számára azt jelenti, hogy semmi értelme nincs. De lássuk bele, próbáljuk megérteni ezt a festményt, hogy ebben hogyan is akarta Isten jóságát belefesteni ez a festőnő. Hogyan van ezen a képen jelen Isten jósága? Amikor Isten jóságáról beszélünk, akkor a görög filozófusok a jóságról elvont módon tudnak beszélni. Élt egy filozófus, Platónnak hívták, ő a jóságot egy ilyen elvont, legfőbb és legfontosabb dolognak tartotta. De az Ószövetségben, a Bibliában, amikor Isten jóságáról van szó, a héber kifejezés a jóságnak, a soha nem egy ilyen elvont dolog, nem egy absztrakt dolog, nem egy érthetetlen dolog, hanem azokban az mindig történetekben jelenik meg. És az mindig személyes, amikor Isten jósága, vagy valakinek a jósága egy történeten keresztül képes megfordítani a rosszat is, és jóvá tenni. Úgy, ahogy József is mondja, rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. És ebben a festményben valahol, abban a sűrű kavalkádban látjátok ti is, igaz? Azt a pamacsot, azt a sötétet ott középen. Valahol az az igazi jóság, hogy ezt körülveszi a világosság. Körülveszi az a fény, az a világosság, amire a világ kezdetén azt mondja Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság, és ez határozza meg az egész világot. Van, aki belelát egy madarat is, egy fehér galambot is a festményben, ami azt jelenti, hogy az Isten jósága ebben a festményben nem úgy jelenik meg, mint ami távol lenne a rossztól, de nem is úgy, mint ami küzd a rosszal, és ilyen két ellentétes erőként feszülnének egymással, hanem úgy, mint ami belefoglalja azt a kavargó, kaotikus maszlagot, ami közepén van, és a jóság valahol ezt tartja, és beleilleszkedik az egész képbe, és a rosszat is valahogyan jóvá tudja változtatni. József történetében a testvérek rosszat gondoltak Józsefről, de Isten jóra fordította azt, Isten terve. Emlékeztek rá, hogy mi volt az a rossz, amit a testvérek gondoltak Józsefről? Volt is egy ilyen táborunk, nem a mostani, hanem az előző tábor, ahol József történetét vettük végig, és ott bizony nagyon csúnya dolgot találtak ki a testvérek, mert hogy József egyébként az édesapja, hát hogy is mondjam, babusgatta, kedvelgette, kivételezett vele, és amikor tarkaruhában megjelent a fiúk előtt, akik pásztorkodtak, akkor elhatározták azt, hogy na most véget vetünk ennek a ficsúrnak, ennek a Józsefnek, és eltesszük lábalól, nem lesznek már álmai, amivel idegesít bennünket, és elhatározták, hogy megölik. De aztán ez a terv arra változott, hogy beledobják egy kútba, és miután bedobták a kútba, mit csináltak? Emlékszik-e valaki? Eladták rabszolgának, de hol határozták ezt el? Valaki mondott valamit még. Leültek enni. Képzeljétek el, hogy miután bedobták a kútba, arrébb mentek, hogy ne idegesítse őket, hogy lehet, hogy kiabált, vagy segítségre szorult. Hát mit tudja az ember, egy kiszáradt kútról van szó. Leültek enni. Egyszer csak föltekintve látják, hogy izmáli karaván közeledik Gileát felől, ekkor azt mondja Júda, az egyik a többi testvérnek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét, gyertek, adjuk el az izmálitáknak. Itt jön a nagy terv, hogy nem kell megölni, hanem eladjuk az izmálietnek. Ne emeljünk rá a kezet, hiszen a testünk és vérünk ő, a testvérei pedig hallgattak rá. Így történt?
Igen.
Igen? Mert így folytatódik tovább a szöveg. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 perzüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Na most kik adták el Józsefet? A József testvérei. Ők határozták el, és végül ők adták el? Nem, jöttek valami midjaniták meg. Ők adták el az izmálieknek, akiknek a testvérek akarták eladni. Hogy volt ez? Amikor ezt a kérdést teszem fel, hogy most ki is adott el kit, akkor ha elolvassuk, hogy mit is gondoltak erről az emberek és a Biblia kutató, akkor több variáció is előttünk van. Mondok párat, csak azért, hogy lássuk, hogy ez a rossz terv, ez mennyire szövevényes volt és mennyire bonyolult. Az egyik írásmagyarázó Rashinak hívják egy rabbi, azt mondja, hogy a testvérek eladták az izmálieknek, azok eladták a midianitáknak, azok meg az egyiptomiaknak. Így szépen sorba adogatták Józsefet. Van, aki hozzáteszi egy másik rabbi, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy lehet, hogy egy karaván volt, csak magát a karavánt az izmáliek kezelték, a tevékelők foglalkoztak, meg az egésznek a logisztikája, hogy merre, hova menjenek. De a midianiták voltak a karavánban a kereskedők, de mivel az izmáliek ismerhették Józsefet meg a testvéreit, hiszen az ő dédapjuknak a fia volt Izmál, tehát valahogy még rokonságban is voltak, ezért nem az izmáliekkel tárgyaltak a testvérek, mert lehet, hogy felismerték volna őket, ilyen másodunok a testvérek voltak féltestvéri ágon, hiszen Józsefnek az édesapja volt Jákob, az ő édesapja volt Izsák, és az ő édesapja volt Ábrahám. Ábrahámnak egy gyermeke volt Izmál, és akkor ők lényegében ilyen rokonságban voltak, ilyen unokatestvéri rokonságban voltak egymással. Úgyhogy inkább a midianitákkal tárgyaltak, nekik adták el, ők megaladták az izmálieknek, és akkor így került Egyiptomba. Van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy így történt. Szerintetek így történhetett ez a dolog? Nem. Ennél egyszerűbb az egész, biztos. De van, aki azt mondja, hogy itt egyetlen egy karaván volt, csak ezek az izmáliek, meg midianiták, ezeket az idegen embereket ugyanúgy szólították, És van, és tényleg, van, amikor a 37. részben az mondja, hogy a midiániak adták el Józsefet, a 39. részben meg, hogy az izmáliek. Lehet, hogy ugyanazok voltak, csak egyszer így szólították, egyszer úgy, hogy az egyik író így írta le, a másik úgy, és két hagyomány kapcsolódik össze, két történet, elmondás begyűlít össze, és egyszer így hívják őket, másszor pedig úgy. Nem tudjuk pontosan, de volna, aki azt mondta, képzeljétek, hogy négyszer adták el Józsefet. Szerinte a testvérek a midianitáknak adták el, azok kihúzták a kútból, eladták az izmálieknek, azok újra vissza eladták a midianitáknak, azok meg az egyiptomiaknak. Hát én nem tudom, hányszor lehet egy embert eladni, de az itt Józsefet azért sokszor eladták. Ez biztos. Lódi, mit szeretnél mondani? Hogy már egyből az egyiptomiaknak adták el. Nagyon jó ötlet. Az biztos, hogy mindenki Egyiptomba tartott, és már lehet, hogy eleve várták is, hogy ilyen rabszolgát vigyenek magukkal. Nagyon jó ötlet. A vége az biztos, hogy mi van, hogy az egyiptomiakhoz került József. Az is elgondolkodtató, hogy ott ültek messze a kúttól, és kitalálták, hogy eladják a testvérüket, de annyira nem törődtek a saját testvérükkel, hogy lehet, hogy el is feledkeztek róla, és mire visszamentek, addigra egy másik karaván, a midianita karaván megtalálta Józsefet, és ők adták el az izmálieknek, akiknek eredetileg a testvéreik akarták. Erre gondoltatok? Pedig a testvér szív tud ilyen kérdés lenni, hogy miközben a másiknak rossz, addig én eszek egy csokit. Hadd sírjon, nem? Majd megvigasztalódik valahogy. Nem ismeritek ezt az érzést? Dehogy nem ismeritek. Lehet, hogy a testvérek pont így gondolkodtak, hogy na, figyeljetek ide, legyen, majd kitaláljuk, ezt fogjuk csinálni, de mire odaértek volna, már az egészet lebonyolított egy másik cég, egy másik karaván, és odaadták a másik karavánnak, és így vitték Egyiptomba. Ez azt is igazolja, hogy ugye Ruben, amikor oda megy, látja, hogy nincs ott József. Tehát ő lehet, hogy tényleg arra számítottak, hogy majd ők adják el, és ez a csodálkozás, ez a meglepetés, hogy hova lett József, ez mutatja, hogy lehet, hogy így történt az egész. Hogy nem is akarták, nem törődtek vele, nem figyeltek rá. Annyira rosszak voltak, annyira rosszat terveztek, inkább így mondom, hogy nem akarták eladni, nem adták el végül, mert mire oda jutottak volna, az egészet lebonyolították. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan történt, pedig jó lenne tudni, nem? Tehát, hogy az ilyen rossz történeteket, amik a rosszat tervezünk, azt azért pontosan tudjuk, hogy hogyan történik. Amikor vitatkoztok egymással, vagy veszekedtek egymással, én amikor vitatkozom valakivel, akkor én nagyon aprólékosan és idegesítő pontossággal szeretem elmondani azt, hogy mi hogyan történt. Az időrendre is nagyon figyelek, mert hogy amikor én mondok valamit, akkor nem bántásként mondok, csak visszamondom arra, amire engem megbántottak. Ismeritek ezt, nem? Ehhez pedig az kell, hogy az előzőleg már engem megbántsanak, és az mindegy, hogy az is egy visszabántás volt, de az eredetileg biztos nem én kezdtem. Ti szoktatok veszekedést kezdeni? Tegye fel a kezét, aki kezdi a veszekedést. De sok becsületes ember. Azt hittem, hogy ti csak folytatni szoktátok, de hogy így egyből nagyon örülök neki, hogy ezt így vállaljátok. És folytatni ki szokta? Én kezdem is, meg folytatom is, hogy mind a kettőnél. Ti is, jó, köszönöm, jó, letettitek a kezeteket. Az olyan ilyen rossz dolgoknál, amikor József is azt mondja, hogy rosszat terveltek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, nagyon szeretünk figyelni arra, hogy pontosan tudjuk a dolgok menetét, nem? Hogy amikor vitába kerülünk, akkor ezt pontosan lássuk. De tudjátok, mit vettem észre? Hogy egy kis idő eltelte után, amikor szeretnék visszaemlékezni, hogy pontosan mi is vitatkoztam valakivel, nem tudom felidézni. Pedig abban a pillanatban olyan pontosan tudom, hogy miért van nekem igazam, de amikor kikerülök ebből a helyzetből, és amikor vissza akarok emlékezni erre, akkor ez a rossz terv pontosan olyan homályos lesz, mint ahogyan itt ebben a leírásban is látjuk, hogy a testvérek, az izmáriták, meg a midianiták hogyan is adták el Józsefet. Pedig József, amikor azt mondja, hogy rosszat terveztetek ellenem, akkor ebben a tervben ott van az, ahogy, ami vele történt. És ő nyilván mindezt átél, de pontosan tudja, hiszen vele történt mindez, hogy hogyan történt és miként történt. Persze azt mondja, a kút fölött, a feje fölött hogy mentek a dolgok, azt lehet, hogy nem tudta pontosan. De hogy ennek a tervnek ilyen teljesen kaotikusan, a kaotikus az azt jelenti, hogy összevisszaságban, hogy ennek ez a terv ilyen összevisszaságban történt, hogy ilyen kibogozhatatlanul, szövevényesen történt. Pontosan úgy, mint ahogy a képen ez a fekete, ahogyan ott hömpölyög, ahogyan ott mutatja a képen is magát, hogy ez teljesen kibogozhatatlan és követhetetlen. Azt látjuk, hogy ha hátra tekintünk, akkor ezek az események, ezek a rossz tervek, ezek elhomályosulnak. Mert tudjátok mi a helyzet? Hogy az ilyen homályos dolgok, azok saját csapdájukba esve elhomályosulnak. Mindaz, ami pusztító, önmaga is elpusztul, Isten jó terve szerint. Mindaz, ami összevisszaságot eredményez, az önmaga is össze-vissza van, és a végén nem tudjuk, hogy hogyan alakul, mert a jó úgy foglalja magába a rosszat, hogy mindaz, ami miatt az a rossz kipattant, hogy hogyan is alakult ki, hogy kinek is volt igaza, hogy ki ütött meg először, hogy ki csinálta azt velem, utána ez elhomályosul. A homály elhomályosul, ami pusztítás, az maga is elpusztul, mert Isten terve az, hogy a rosszat jóvá tegye. És az a fura, hogy ez nem csak úgy történik meg ebben a történetben, József történetében, hogy József így emlékszik vissza erre a rosszra, hogy Isten terve azt jóra fordította, mert Egyiptomba végül rabszolgaként adták el, de a fáraó barátja lett, és ő tud segíteni a testvéreinek, és így jóra fordult minden, hanem ennek a történetnek az előzménye is már egy olyan történet, amivel ha visszamegyünk, még mélyebbre tudunk visszamenni, mert kiknek is adták el? Az izmálieknek. Vagy a midianiták, vagy a testvérek, nem tudjuk, de végül is ők vitték valahogy Egyiptomba, Izmál pedig nem volt más, mint annak a gyermeke, annak a Hágárnak a gyermeke, az édesanyja volt Hágár, aki Egyiptomból jött, és Sárának lett a szolgája. Hágár az egyiptomi szolgálóleány elűzte Sára, Ábrahám felesége, mert irigy lett Izmaelre, az ő fiára, hiszen fia születhetett neki. Innen most azt látjuk, hogy Izmael leszármazottjai adják el Józsefet, Ábrahámnak a dédunokáját Egyiptomba. És ezt is jóra tudta fordítani Isten. És ez a történet tovább megy, mert Krisztus lesz az új szövetségben, akinek végül el kellett menni Egyiptomba, elvitték Egyiptomba Herodestől menekülve, hogy onnan visszajöve szabadulást hozzon ebből az önsors rontó káoszból, ebből az összevisszaságból, és rajta keresztül lesz nekünk is szabadságunk, és rajta keresztül oldódik meg ez az izmaeli, józsefes, egyiptomos, midianita történet is. És ezen a képen, amit itt látunk az Isten jóságáról, az ragadott meg nagyon, és azért is hoztam elétek, mert ezen a történetes is ott van József, aki azt tudja mondani, aki a kútból kikerült, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Nem tudom, hogy látja valaki azt a kutat, amiből József kijött, és látja azt a jót, ami ott van felette. A képnek a jobb oldalán, nektek a jobb oldalon, hogyha látjátok, ott van egy kis kút, és ott van egy ember, még innen közelről az arcát is lehet látni, ahogy a kútból kilépve előre felfelé néz, és látja azt a fehéret, azt a világost, ami elválasztja attól a káosztól, attól a sötétségtől, ami mögötte van. Látjátok ezt a Józsefet? Látjátok a kútból kilépett Józsefet? Látjátok a kezén a köteleket? Ki az, aki látja? Többen látjátok, köszönöm. Ebben a látásban nem csak a látása fontos, hanem maga az a történet, mert ez a József, aki ott áll a kútból kilépve, kijönve és visszatekint erre, azt tudja mondani, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, ki nem tudjuk mondani azokat a szörnyűségeket, azt az összevisszaságot, azt az indulatot és azt a gyűlöletet, ami szomszéd országban, Ukrajnában történik. Mindenki a másikra mutogat, hogy ki kezdte, mi miért van, és mindenki a saját igazát bizonygatja, és közben pedig emberek halnak meg, családok mennek tönkre, a természet hanyatlik. Mindaz, amit te jónak és szépnek teremtettél, tönkre tesszük. Megmondom, Uram, hogy fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakulhat jóvá, de te ezt a világot jónak teremtetted, és a te terved ezt az iszonyatot is jóvá tudja teremteni, ezért kérlek téged, mutasd meg kegyelmedet, mutasd meg irgalmadat, és változtasd meg ezt. És nem kell messzire mennünk magunkban is, környezetünkben, ugyanezt az indulatot, pusztítást, öldöklést, a másiknak a kijátszását, a hazugságokat, a lopást, mindazt látjuk, amivel tönkretesszük mindazt, ami jó és szép. Ebben is kérjük kegyelmedet, add, hogy Krisztust tudjuk követni, akit azért küldtél, hogy ezt a rosszat jóvá változtassa, hogy a jóval győzze meg a rosszt, és hogy a halált, a pusztítást legyőzze. Az ő feltámadásának erejében bízva kérünk és könyörgünk, hogy változtasd meg ezeket, segíts meg minket.
Istenünk, könyörgünk hazánkért. Segítsd a lelkiismeretünket, hogy ha cselekednünk kell, cselekedjünk. Ha csöndbe kell maradnunk, csöndbe maradjunk. Könyörgöm a családjainkért, a tágabb és közelebbi családtagjainkért. Könyörgöm békességért a családjainkban. Könyörgöm azokért, akik betegségben szenvednek, és reménytelenek a jövőt tekintve. Úr Jézus Krisztus, te adj a betegeinknek vigasztalást, te adj erőt, te adj jövőképet. Te adj gyógyulást, segíts imádkoznunk betegeinkért, magunkért, csodát várva tőled. Istenem, könyörgöm azokért, akik eltemették szerettüket, és hatalmas hiányérzet van bennük. Gyógyítsd ezt a sebet, ezt a hiányt. Balzsamként kenegesd be, Istenem. És szeretném most azt megvallani, Istenünk, hogy te jó vagy. Amen.
Hálatelt szívvel borulunk le eléd. mert hálásak vagyunk mindazért a jóért, amit kaptunk tőled, és kérünk, hogy ezzel a hálával hallgass meg csendben elmondott imáinkat. Fennállva imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Jövő vasárnap 8:30-kor a Dunaparti gyülekezeti teremben, 10 órakor pedig itt a templomban tartunk istentiszteletet. Hirdetjük a rendszeres hétközi alkalmainkat, melyre szeretettel várjuk a testvéreket. Bibliaórát tartunk kedden 6 órakor a Dunaparti imateremben, a Dunaparti csoport csütörtökön 9:30-kor, a mamakör csütörtökön 10 órakor, itt a Kávé János utcában, az alagi csoport szintén itt a Kávé János utcában csütörtökön 2 órakor, az arándok csoport pedig este 8 órakor találkozik. 12-től 16 éves korosztályú ifit pénteken 18 órakor tartunk, a konfirmációs előkészítő pedig csütörtökön 5 órától lesz. Folytatjuk a Vedd Együtt közösségi vásárt itt a templom kertben. A honlapon keresztül előre rendelhetünk termékeket közvetlenül a termelőktől, amelyet péntekenként 3:30 és 4 óra között vehetünk át itt a templom kertben. Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Dunakeszi szervezete szeretettel hív mindenkit a Neuer Rabenhor Hamburg fiú vegyeskar koncertjére, melyet október 21-én pénteken este 6 órai kezdettel a Szent Imre templomban kerül sor. Ez a kórus Észak-Németország egyik legismertebb fiú kórusa. A koncertkórus körülbelül 40 énekesből áll, 9-től 25 éves korosztályban. És széles repertoárral rendelkezik az egyházi és a világi zeneirodalom, a kapella és zenekari kórusművek Johann Sebastian Bachtól a kortárs zenei művekig. A koncerten vezényel Baudic Jens, orgonán közreműködik Szabó Balázs. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Október 31-én a reformáció ünnepén 5 órakor az evangélikus testvéreinkkel közös ünnepi istentiszteletet tartunk a mi templomunkban. Ez alatt gyermekfoglalkozás is lesz. Az istentisztelet után fáklyákkal vonulunk fel a város főteréig. Erre az alkalomra szeretettel hívunk minden testvérünket. Hirdetem még, hogy a udvaron egy asztalra kihelyeztük azokat a süteményes tálcákat, amiket nagy szeretettel hoztak a testvérek, csak most már jól nem hazavinni mindenki a sajátját, mert nagyon nagy a kupac. Köszönöm szépen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek Pál apostol szavaival, a jókedvű adakozót szereti Isten. Legyen Jézus Krisztus a gyülekezetünk őriző pásztora.
Áldásvétel előtt a 772. dicséretet énekeljük, hadd menjek Istenem mindig felé.